közös ünnepi istentiszteletünkről egy-két szóban szeretnék szólni előjáróban. Szeretettel köszöntjük az ökumenikus kórust, ami jelen esetben most az evangélikus és a református kórusokat jelenti. Vezényel Dóci István karnagy, orgonán kísért Tóka Szabolcs. Ma este az ige hirdetőnk Bence András evangélikus lelkész lesz, és Révész Lajos baptista lelkipásztor fog előadást tartani. Folytassuk tovább ünnepi istentiszteletünket, hallgassuk meg Kapi Gyula művét, Mint kőszál a tengerben címmel az ökumenikus kórus előadásában.
Helyünkön maradva csendesedjünk el, testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, őszinte örömmel és háladással borulunk eléd ezen az estén. Megköszönjük neked egyszerre a múltat, a jelent és a jövőt, és azt az ígét, a te élő üzenetedet, amely meghatározta, vezette, és vezetni fogja a jövendőt is. Semmi nem történik úgy, hogy arról te ne tudnál. Proféciák beteljesednek, mindazok, amelyek tőled, az élő Istentől származtak és származnak. Így hálát adunk mindazért, amit tettél a múltban, amikor elhívtál magadnak egy népet, amikor elküldted a te egyetlen egyedet, amikor köré apostolokat gyűjtöttél, és az a bizonyságtételük által lelkedés ígéd újonnan szülte az első gyülekezetek tagjait. Dicsőítünk így az egyház születéséért, és dicsőítünk a te hűséges szeretetedért, amelyel végigkísérted a tiéd sorsát a történelem minden időszakában, magasságban és mélységben. Köszönjük, hogy búvópatakként, néha szélesebb folyamként láthatjuk a hívő emberek életét, akiket nem mindig ünnepeltek, de sokszor üldöztek, akik nem voltak sokszor meghatározók, és mégis te rájuk néztél, és a történelem kerekét is úgy forgattad, hogy a tieidre gondod legyen. Dicsőítünk a reformációért. Dicsőítünk azért, Urunk, hogy elhívtál, újonnan szültél embereket, akik által visszaalakítottad a te néped életét, arra a formára, ahhoz igazítottad, amilyennek elgondoltad a te fiad az Úr Jézus idejében, az ő és az ő tanítványai életében. Dicsőítünk édesatyánk ezért a hatalmas munkádért. De dicsőítünk, hogy itt a 21. században sem vagyunk reménység nélkül. Bárhogy alakul a világ, és tűnik minden kaotikusnak és kezelhetetlennek, és szerte hullónak. A te igéd kőszálként megáll, és megszégyenül, aki bántja. Mert a te igéd, a te fiad, és a te fiadról szóló írott ige. És köszönjük, hogy ma is a te áldott szentelked és élő beszéded sereggyűjtő munkát végez. Ma is a föld legkülönbözőbb pontjain megismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit te elküldtél, az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy nincs vége az egyház történetének, és soha nem lesz, amíg csak vissza nem jön a te fiad atyánk, hogy véget vessen ennek a történelemnek, és kezdjen egy újjáteremtettet a te akaratod szerint. Így áldunk és magasztalunk téged, hogy ebbe a csodálatos nagy ügyterbe foglaltad bele a mi kicsi életünket. Köszönjük, hogy aki hallja a te igédet, köszönjük, hogy aki szembenéz saját bűneivel, aki rácsodálkozik a kereszt titkára, az ma is újonnan születik. Az ma is új életet kezd veled. És ezt az új életet te őrzöd, ezt az új életet nevelgeted, formálod, tisztítod, hogy a te dicsőségedre éljünk. És így kérünk tőled együtt bocsánatot, hogy sokszor régi természetünk győz, de köszönjük, hogy nem vetsz el mégsem. Bocsásd meg, amikor az egymás iránti közömbösségünk, szeretetlenségünk téged megszomorít, embereket eltaszít. Kérünk, eleveníts meg minket ezen az estén. Hadd tudjunk teljes szívből örülni neked, az örökkévaló egyetlen Istennek és a te fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak. Az ő nevében kérünk. Áldásoddal, jelenléteddel ajándékozz meg minket, és tölts el új örömmel, új szolgálatkészséggel, új missziói lendülettel, és újra szeretné akarással. Így kérünk, mennyei atyánk, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, légy itt és munkálkodj bennünk.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen az ünnepen. Persze azt tudom, hogy vannak, akik gondolkodnak azon, hogy ez vajon ünnep vagy emlékezés, és különbözőképpen ítélnek ebben a kérdésben. Valaki azt mondja, hogy nem lehet ünnep az, ami az egyház egységét megbontotta, nem lehet ünnepelni, és ebben biztos igaza is van. Ünnep akkor lehet reformáció, hogyha abban nem néhány ember munkáját látjuk, hanem a Szentlélek Istennek a munkálkodását. Ünnep akkor lehet a reformáció, hogyha annak közepén nem történelmi személyek, hanem Jézus Krisztus áll. Ezért az a kívánságom magam számára is, testvéreim számára is, hogy ez a ma este az ünnep legyen, Krisztus legyen közepén. Hallgassuk meg azt az ige szakaszt, amelyet erre az alkalomra választottam, Máté evangéliumának 5. fejezetéből, az első 12 verse. Fölállva hallgassuk ezt meg. Amikor Jézus meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert ővék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert ővék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Ez reformáció ünnepének evangéliuma. Áldom téged, Krisztusom! Ünneplő gyülekezet. Nem véletlen az, hogy ma ünnepeljük reformáció ünnepét. Luther nem egy esetleges napon tűzte ki a 95 tételt a wittenbergi vártemplom kapujára, hanem a minden szentek ünnepét megelőző napon. Melanchthon úgy írja le, hogy aznap délben szögezte ki, ez valószínűleg inkább jelkép lehetett az ő számára. A minden szentek ünnepét megelőző napon szögezte ki a 95 tételt, nagyon megfontoltan, szinte provokálóval. És a 95 tétel jelentős részében éppen a szentekkel kapcsolatos visszaérésekről és félreértésekről írt Luther. És nem árt erre figyelnünk, mert reformáció ide vagy oda, mi is előszeretettel járunk ilyenkor a temetőkbe, a saját családi szentjeink sírjához. És sokszor a mai létszám is ezt mutatja, mintha előtérben lenne ez az egyház ünnepével szemben. Jó lenne odafigyelnünk arra, hogy csakis az evangélium által megerősödve a reformációban visszakapott, újra magasra emelt evangéliummal megerősítve induljunk el temetőjáró útunkra. Azért is fontos ez az összekapcsolás, egybekapcsolás, minden szentek ünnepe és reformáció ünnepe összekapcsolása, hogy magunkra is úgy tekintsünk, mint szentekre. Akiket Istennek kiválasztott Jézus Krisztus. Akiket elkülönített a világtól. Akiket az örök életre hívott el. Hogy a földi létben is már az evangélium erejével éljünk. Minden szentek ünnepén olvasta és olvassa ma is az egyház a hegyi beszéd boldog mondásait. És minden szentek előestéjén, reformáció ünnepén nem csak illő, hanem szükséges is ezt olvasnunk. Már csak azért is, mert ez nem csupán formai egyezés, hanem a boldog mondások Jézus Krisztus evangéliumának közepe. A reformáció erre az evangéliumra mutat rá. Már a reformáció korában megfogalmazták, és azóta az egyház egyik jellemzőjeként éljük meg, hogy az egyház mindig megújulásra szorul. Ecclesia semper reformari debet, mondták régen. Ahogyan a személyre nézve Luther írja a 95 tétel első cikkében, Urunk és Mesterünk Jézus Krisztus ezt mondva térjetek meg, akarja, hogy a hívek egész élete megtérés legyen. Ugyanígy nem csak egyéni életünknek, hanem az egyház közösségének is reformációra van szüksége. És ma is reformációra van szükségünk. Mert az az ígéret hangzik a reformációban, hogy az evangélium megújítja az egyházat. A Szentlélek, aki az evangélium által árad a világba, ma is megújítja Isten népét. Ahogyan a tanítványokat összegyűjtötte a boldog mondások hegyén, Jézus köré, ugyanúgy ma is összegyűjti és megújítja népét az Úr az evangélium által. És ez az evangélium hangzik nekünk ma. Az egyháznak reformációra van szüksége. Mindig átélte ezt az egyház, de ma azt gondolom, Laci testvérem szerintem ezért fűzte az imádságába ezt a gondolatot, létkérdés. Nem csak az egyház népe számára létkérdés, hanem az egész európai kultúra számára létkérdés. Nemrégiben lehetett olvasni egy beszélgetést Márfi Gyula veszprémi római érsekkel. Többek között ő is megfogalmazta, hogy ez a mai népvándorlás Isten ítélete, a hitét elhagyó, lelkileg vákumban élő észak-atlanti kultúra fele. És hogyha ezt nem csak protestánsként, evangélikusként, baptistaként, reformátusként fogalmazzuk ezt meg, hanem az egyház egész egységében így tükröződik ez vissza, akkor együtt kell keresnünk azt az utat, amelyben az egyház ma is megújul, az evangélium újra felfedezésére van ma is szükség. Mert nem elég erkölcsi tompulást kimutatni. Nem elég a liberális politikát vagy teológiát hibáztatni, mert mindez csak jelenség, sőt, természetes jelenség. Éppen a merevvé és büszkévé vált kereszténység a nemzeti eskedő és gőgös viselkedés móddal szemben szükséges ellenpólus ez. Nem csupán szükségszerű, hanem szükséges ellenpólus ez. Jézus nem mondta boldognak az erkölcsösöket, nem mondta boldognak a nagymúltú családokat, a befolyásos politikusokat, hanem a szegényeket, a sírókat, az alázatosokat. Boldognak mondta azokat, akik átérzik elesettségüket. Luther mondja, a halálos ágyán bizonykoldusok vagyunk mind. Krisztus nélkül elveszünk. Jézus boldognak mondja azokat, akik sírnak, mert nyakukba hullottak bűneik, és mert megrázó számukra az a szeretet, hogy az igaz hal meg értünk, nem igazakért. Jézus boldognak mondja a szelídeket, az alázatosakat, az irgalmasokat, a békéért fáradozókat, mindazokat, akik megigazítatva, meggyógyítva is emlékeznek halálos betegségükre, és tudják, hogy Isten irgalma nem csak az ő bűneiket, hanem az egész világ bűnét is eltörölte. Ezeket mondta Jézus boldognak. Nekik ígérte az országot. És ez az ígéret nem az erkölcsös emberek, nem a nagymúltú családok, befolyásos politikusok, hanem Jézus ígérete újítja meg az egyházat. Ez az evangélium. a boldog mondások evangéliuma újítja meg az egyházat. Mert ez bátorítja meg a tanítványokat, a mai gyülekezetet is, hogy merje követni Jézust. Mindent otthagyva, mindenről lemondva, merje követni Jézust a kereszt útján is. Ez az evangélium, Jézus boldogító igéje erősíti meg egyházát arra, hogy ne önmagában bizakodjék, hanem egyedül a Krisztusban. Nem arra hívattunk el, hogy társadalmi rendeket megváltoztassunk, bár a Krisztus követés sokszor vált meghatározó erővé a történelem folyamán. Nem arra hívattunk el, hogy társadalmi rendeket megváltoztassunk, hanem arra hívattunk el, hogy minden időben Isten országának rendjét éljük meg a jelen világban. Arra hívattunk el, hogy koldussá szegényedve is, sírva, az igazságért éhezve és szomjazva is, irgalmasak és szelídek maradjunk, üldözést szenvedve is tiszta szívvel törekedjünk békére. Arra hívattunk el, hogy Krisztus igazságát töltsük be. És a Krisztus erre elhívott, ha ezért boldogságot ígért, akkor ehhez adja önmagát, igéjét és szentségeit, hogy megtartson örökre. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, aki megtartod, megújítod egyházadat, aki szent lelkeddel reformációt, reformációnak tüzét gyújtottad meg egyházadban, ne hagyj el bennünket ma sem. Ne engedd, hogy igéd nélkül maradjunk, hanem élő igéddel erősítsd meg gyülekezeteidet. Vezess azokat, akiket elhívtál, hogy szentjeid legyenek, hogy szentjeid lehessünk mind. A világ rendjétől elkülönülten is, a világ trendjével szemben is, tudjunk igédre figyelni, önmagunkat neked teljesen átadni. Mert amit mi keresünk, és amiért mi küzdünk, az ugyan kényelmes és vonzó, mint ahogyan a réten a virágok, de ugyanolyan gyorsan hervadó is. Amit pedig te adsz, bár kemény és néha súlyos, mégis életet ad. Atyánk, kezedbe tesszük le tehát önmagunkat, gyülekezeteinket, egyházadat. Cselekedjél velünk irgalmat szerint. Ámen. Fölállva helyünkről mondjuk el együtt az egész kereszténység imádságát, ahogyan Jézus Krisztusunk tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben, szenteltessék meg te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. A 390-es számú dicséretet fogjuk énekelni az énekkarral közösen. Erős vár a mi Istenünk, így kezdődik ez az ének, amelynek a negyedik verszakát szintén nagy tisztelt úr idézte már, az ige kőszálként megáll, és ez talán az egész énekünknek a csúcspontja, erre figyeljünk oda majd. Az énekkart most is Dóci István karnak vezeti, és Tóka Szabolcs orgonaművész kíséri.
reformációban, és hálát adunk Istennek, hogy nem csak a menny miénk örökre, hanem van egy magyar nyelvű Bibliánk is, ez is a miénk, legalábbis amíg a Föld tartani fog, a kezünkben van Isten igéje, a Szentírás. Erről szól a közösségünknek, gyülekezetünknek, hittanos vasárnapi gyerekisten tiszteletes csoportjának színdarabba. A felkészítő Berzeni Bezdán Erika. Fogadjuk meg szeretettel, türelemmel ezt a nem is akármilyen színdarabot. Károli Gáspár Biblia fordításáról szól.
Gáspár bácsi, van egy jó gondolatom.
Na mondd már, mi az?
hamarabb.
Néhány hét múlva Pelei János örömteleli arcát rukkanva a parókiára.
Áldás békesség! Csupa jó nőt hoztam! Rákóczi Zsigmondon katonát és pénzt a nyomtatáshoz. Bátori István pedig már meg is vissza a munkába a Makovics Bálintól, a híres lengyel jogász, és a császár katonái, és a rabók a munkát, ez a baromság itt a közeli, az útól távolesső visorban fognak dolgozni. Makovics már be is rendezte a műhelyt a templom hátsó épületében.
Legyen áldott az Isten, hogy a mi szívünk legyen áldott az Isten, aki teljességre viszi, amit általuk elkezdett.
Hát te legény ki volt?
Szolgálom te a Szent Morára Albertról, Pelei tanítól tanítványa. Én leszek a postás, aki naponta viszi a frissen ért lapokat a nyomdába.
Nagyon derék fiú vagy, de vigyázz, nehogy egy nap is elveszem vagy megsérüljön.
Mind az életemre úgy fogok vigyázni.
Nohad adjak néhány forintot előrebbe, hogy jó kedve rúd az utat Götz és Vizsol köz.
Isten mentsen, mindegyet a fülét is elfogadja. Pelei uram, ki is tétni a fülemet. No, mert most minden fülét a Biblia fordítására kell fordítani.
Nagyon derék fiú vagy, mondd csak még egyszer a nevet.
Szent Molnár Albert vagyok.
Isten éltessen és tegyél szegény hazák és református népük bátor szolgájává.
1590. július 20-án halott. A ragyogózott sötétben ünneplő hában, és a szívüket is ünneplőben érkeztetett sokaság igyekszik a Vizsoli templomban. Rákóczi Zsigmond bátor István is eljött erre az alkalomra.
Hálálható Isten tisztelet! Isten dicsőítő alkalom ez! Elkészült az első teljes magyar nyelvű Biblia két óriási kötetben. 600 kerdárban ott csodálkoznak a könyvek, az Úr asztala mellett. Az öreg Károlynak örömkönyek csillognak a szemében.
Mások fiatak a templomba, aranyat, ezüstöt, én egyet viszek a nagy Isten tisztességére, a Bibliát magyar nyelven.
Károly Gáspár testvére nagyon megkendült, és a következő évben Isten magához hívta. Az Úr akaratának engedelmeskedve olyan nagyot alkotott, amilyen egy nép történetében csak egyszer fordul elő.
Olvasod, szereted, mert ez Jézus beszéde. A szereted, Jézus szereted. A szereted Jézus, olvasd az őszavát minden nap.
Köszönjük szépen gyermekeinek ezt a nagyon jól érthető és tényleg komoly üzenetet hordozó színdarabot. Nem, de így teljesedik be Isten igéje, hogy az Úr gyermekek szája által is dicsőséget szerez magának. Isten áldjon meg benneteket. Most pedig, mielőtt meghallgatnánk Révész Lajos lelkipásztor testvérünk előadását szintén Károly Gáspárról, előtte hallgassunk egy orgonaszámot, amit ifjú Szabó Balázs kántorunk tolmácsol, és ő majd be is mutatja, hogy mit fog nekünk előadni.
Úr imádságban csendül föl most zenei hangokban elbeszélve 386. dicséretünk földolgozását játszom. Vártad ízeri kimmelvágy, vagyis mennyi felséges Isten, az a mi atyánk korál dallama, amelyet mi is, és természetesen az evangélikus testvéreink is folyamatosan énekünk. A feldolgozó pedig talán mondhatjuk így mindentől egyik, vagy legnagyobb egyházzenésze, Johann Sebastian Bach.
bölcsét beszéljek. Nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen képetesen, képekben elégkoztátok ezt az életet. Két személynek, reformkori személynek az élete forgott bennem, az egyik Müncer Tamás, a másik pedig Károly Gáspár volt. Amikor meghallottam, hogy a Müncer előadás készül, akkor előben, hogy Károly Gáspárról szeretnék néhány szót szólni. A teljesség igénye nélkül, a segítségem pedig Pierre Robert Olivétának a jegyzete, illetve néhány olyan teológiai mű, illetve Google segítségével néhány a kereső program által talált érdekesség, amit szerettem volna összegyűjteni a teljesség igénye nélkül. Károly Gáspár az istenes vélember. Van ott valaki, aki 51 éves esetek közöttünk? Van, aki esetleg 62, e között a két kor között kaphattuk meg a Bibliát, 51 évesen kezdte el Károly Gáspár fordítani a Bibliát, és 62 évesen már egy éve boldog Biblia tulajdonos lehetett, és akkor hívta haza az Úr, mint ahogy az imént eljelenben hallottuk, meghallgatta Isten az ő imádságát. Mielőtt az életével kicsit foglalkoznánk, azért hadd tegyek fel néhány nyitott kérdést az elején, majd a végén is. Kinek állt az érdekében az, hogy a Biblia ne kerüljön el a nemzeteknek az asztalának szívébe, gondolatába? Kinek állt az érdekében, és itt nem személyről beszélek, vagy nem egyházról elsősorban, kinek volt az az érdeke, hogy a mennyei kijelentés titok maradjon? És kinek állt az az érdeké, hogy ez a titok felfedődjön? Állítsuk egymás mellé ezt a két erőt, és az eredményről megkapjuk azt, hogy melyik volt az erősebb. Igen. És Isten ereje akkor is győzelemeskedett, hogyha több mint az erőben keresztül nem vehettünk észbe igét. Minden kornak, minden időnek megvoltak azok az emberei, azok a személyek, akiket Isten átalakított, megreformált, akik kapcsolatban voltak vele, vagy vágtak rá, hogy kapcsolatban legyenek. A kortársak is istenes vélembernek nevezték Károly Gáspárt, akinek eredeti családi nevű Radics vagy Radicsics volt. Származásáról igen kevés adat maradt fenn, de bizonyosnak tehető, hogy a család, legalábbis apai ágon, szerb ősökre tekint vissza. A török benyomulásával költözött fel ez a család Észak-Magyarországra, Hernád völgyébe. Miért nincsenek véletlenek? 1530-ban Nagykárolyra született Gáspár, gyermekkora idején még szintén ezt a családnevet viselte, de később, művelt kortársaihoz hasonlóan, a szülőhelye iránti tisztelet jeléül új nevet választott magának, így lett Károlyos Gasparus, ez Gaspar Károly, avagy magyarosított formában Károly Gáspár. Elepedjünk meg azon, hogy a régi forrásokban még a Károly névvel találkozhatunk, hiszen ez természetes átírás volt valaki más névváltozatnak. Első írásos forrás, amelyben szerepel egy Gasparus Károly név, 1549-ből való. Az első biztos, értékelhető adat Károly fiatalkoráról és tanulmányairól 1556-ból származik. Ekkor iratkozott be a világnézetét élete végéig meghatározó Wittenbergi Egyetemre. Történelem szemléletének alakulásában különösen Melanchthon Fülöp előadásai játszottak új szerepet. Egy idézet ebből a tanulmányból: az egyházatják magyarázatait kell a Szentíráshoz hangolni, és nem a Szentírást az egyházatjákhoz. Az itt tanultakat elemi erővel fogalmazta meg később, Hétkönyv című művében. Nincs pontos adatunk arról, hogy Károly mennyi ideig tartózkodott Wittenbergben, de a források alapján bizonyos, hogy 1562 tavaszán már Magyarországon volt, 1563 végétől pedig Gönc első papjaként tevékenykedett. Ide Dobó István öccse, Domonkos földesúr hívja meg lelkésznek. Gönc fontos állomása volt a korszak nagy egyház szervező és hitvitázó zsinatainak. 1560. januárjában itt ültek össze a Tiszán innen esperességek képviselői, hogy egy törvénykönyv elfogadásával szentesítsék a Helvéd Irán itteni meggyökerezését, De ezen a zsinaton folyt az egyik legálázabb hitvita is az antitrinitáriusok ellen. A vita során a református álláspontot igen nagy következetességgel maga Károly folytatta, juttatta kifejezésre, aki ebben az évben már kassa-völgyi esperes volt. Ugyanez állt a régi hitre, a katolicizmusra nézve is, amelyhez a század utolsó harmadára a lakosság alig 10%-a tartozott hazánkba. Egy érdekes történelmi háttér, a drinápolyi békétől 1568-tól a 15 éves háború kitöréséig 91-ig tartó időszak, azonban katonapolitikai szempontból nézve is Magyarország viszonylag nyugalmasnak ígérkező időszaka volt. Átmenetileg szüneteltek a nagyobb hadjáratok, és az ellene reformáció kezdeti lépése is eredménytelenek voltak. Mindez kedvezett az első teljes magyar nyelvű bibliafordítás megszületéseinek. Más fordítások és bibliai részletek. Károly előtt a nemes célkitűzés sokat fejében megfogad már. 33-tól sorra láttak napvilágot a Szentírás részleges fordításai, ám az igazán nagy bűre még várni kellett. A Huszita Biblia a legrégebbi ismert magyar nyelvű szentírás fordítás, az Ószövetség 18 könyvét és 4 evangéliumot tartalmazott. Aztán Pécsi Tamás, kamonci oltáros pap és Újlaki Bálint, Belcsényi plébános, a fordítás készítői a Prágai Egyetemen tanultak 1399-től 1411-ig. Ott ismerték meg Husz János tanításait, Markiai Jakab, Ferences inkvizitor elől Moldvába menekültek, itt készítették el Biblia fordításokat 1436 és 1439 között. Először Komjáki Benedek adta ki a Pál apostol leveleit ma magyar nyelven 1533-ban, majd 3 esztendővel később Pesti Gábor jelentette meg a 4 evangéliumot. Az első magyar újszövetség fordítás 1541-ben látott napvilágot Szilveszter János álhatatos munkája révén, majd azt követte 48-ban Bencédi Székely István Zsolták fordítása. Helkai Gáspár az 50-es évek közepére elkészült egy teljesen szánt kiadványal, de ebből hiányzott néhány ószövetségi könyv. A nagy reformátor püspök Mélius Juhász Péter szintén csupán az új szövetséget jelentette meg 67-ben, egyetlen ószövetségi irattal Ézsaiás könyvével kiegészítve. Végül Félegyházi Tamás 86-ban adta ki az új testamentumot, amikor már Károlyék is teljes intenzitással dolgoztak a fordításokon. Aztán Szilveszter János Sárvári kiadása új szövetségét érdemes még megemlíteni. Egy kicsit a szakmai és anyagi háttérről. Károlyi munkája során visszanyúlt az eredeti görög szöveghez, de felhasználta a latin nyelvű kiadásokat és a magyar nyelvű részfordításokat, amelyeket az imént említettem. Ne felejtsük el azonban, hogy egy ilyen hatalmas munkához a békés körülmények mellett szinte emberfeletti kitartásra, jelentős mértékű szaktudásra és nem utolsó sorban anyagi támogatásra is szükség volt. E tekintetben komoly segítséget jelentett, hogy Felső Magyarország nagyurai, Mágocsi Gáspár és András az 1570-es évek folyamán a reformáció ügye mellé álltak, és minden segítséget megadtak a magyar nyelvű szentírás megjelentetéséhez. 1586-87-ben bekövetkezett halálunk után Rákóczi Zsigmond vette át a nagylelkű mecénás szerepét. Károly elsősorban az ilyen támogatások hiányában látta az okát annak, hogy nem sikerült már évtizedekkel korábban megjelentetni magyar nyelven a teljes szentírást. Erről így írt: nem tudom, ha a prédikátorokat vádoljam, vagy a fejedelmeket, akik nemhogy a Bibliának magyar nyelven való fordítására gondot viseltek volna, de csak arra sem viseltek ez idei gondot, hogy az magyar nemzetségnek sok szép és nagy dolgainak, vagy cselekedeteinek históriáját megiratták volna. Holott nincsen a világon olyan nemzetség, amely erre gondot nem viselt volna. A fordítás kezdete 1580. Egy érdekes tény, amit a kutatás során észrevettem, hogy ez volt az időszak, 1579, 1579-1580, amikor egy hatalmas pestis nyelvány miatt feleségét és három gyermekét felveszik után írásbár. Egy picit hazárójelben tehetnénk egy gondolatot, vajon mi ezek után neki láttunk volna egy ilyen műnek. A kutatások szerint Károly Gáspár minden bizonnyal az 1580-as évek elején kezdte el a fordítás fáradtságos, ám áldásokban gazdag örömteli munkáját. Fordítás előjáró beszédében említett három év valószínűleg csak a befejező munkálatokra vonatkozott. Így írt erről, meggondolván az Anyaszentegyháznak a mi nemzetségünk között a dologban való fogyatkozását és jövendő épülését, másfelől a mi tisztünket, meg nem szűntem addig, míg nem véghez vittem a Bibliának egészen való megfordítását, melyben munkálkodtam közel három esztendeig, nagy fáradtsággal, testi töredelemmel, de oly buzgósággal, szeretettel, hogy én egy szempillantásig egy nagy munkát el nem untam. A hosszú ideig tartó lelkiismeretes munkában segítőtársai is voltak, közöjük sorolhatjuk például Túri Mátyást, Paksi Kormánusz Mihályt, és közvetett módon azokat is, akik korábban kéziratos vagy nyomtatott fordításokat készítettek. Istennek nevét segítségül híván, minek utána hozzá kezdettem volna egy-néhány jámbortulós atyafiakkal a fordításnak, követtük a fordításban sok jámbortulós embereket, akik fordították a Bibliát. Akik azelőtt valami részt fordítottak, azokat is nem utáltuk meg, hanem megtekintettük. Vallott ezekről a felhasznált anyagokról kárul. A fordítók az eredeti bibliai nyelvekből dolgoztak, és hatalmas munka 1588 őszére elkészült. A bátor vállalkozókat ekkor egy új problémával kellett a bátor vállalkozóknak ekkor egy új problémával kellett szembenézniük, hol lehetne kinyomtatni ezt a terjedelmes anyagot. Először Bártfán próbálkoztak ezzel, de az ottani nyomdász Gurgesszel Dávid nem merte vállalni a Károlyi féle biblia kiadását. Erre nincs okunk meglepődni, hiszen a hatalom csak nem minden esetben teljes szigorral lépett fel az eretnekséget terjesztő, rendes nyomdákkal szemben. Ezt követően esett a választás Rizsolyra, ahol eredetileg nem volt nyomda, de főúri támogatással kifejezetten ebből a célból is létesítettek itt egy úgynevezett vándornyomdát. Miért pont Rizsoly? Rizsoly egyébként roppant kedvező fekvési településnek számított akkoriban, hiszen Boldogkő és Regic váraitól fedezve jóval nagyobb biztonságot nyújtott, lehetőséget adva a háborítás nélküli tevékenységre, mint a hozzám közel eső nyílt fekvési Gönc. Önmagában véve azonban még ez a védelem sem lett volna elégséges, Ránkóczi határozott fellépése nélkül, hiszen egy későbbi fejlentés nyomán Ernő főherceg a Vizsai nyomda elkobzását, nyomdásza elfogását és letartóztatását kis parancsba adta. A Vizsai nyomtatást az is indokolja, hogy Göncön nem volt alkalmas épület egy minden igénynek megfelelő nyomda kialakítására, illetve a személyzet felszámlásolására. Szeretném zárójelben megjegyezni, hogy Vizsa egyébként egy lengyelországi kereskedelmünk mellett van, ahonnan a papírokat vásárolták, illetve ahonnan érkeztek a nyomtatáshoz szükséges papírok. Vizsolyban ugyanakkor üresen állt Rákóczi Zsigmond udvarháza, ahol helyet kaphatott a tipográfia, sőt a vezető nyomdász, Mancskovics Bálint is segédeivel együtt. Hogy mennyire volt helyigényes a nyomda, azt jól mutatja az utólagos tényfeltáró kutatás. A Biblia kiadáson 4 sajtóval és 4 szedővel dolgoztak. A tetemes mennyiségű lengyel és német papír pedig Lengyelországban vásárolták meg hozzá. A nyomdász lengyel származású volt, aki feltehetőleg 1573 elején érkezett Semtére, Borna Visszapéter nyomdájába. Leírások szerint református hitű volt, ami nem számított gyakorinak a köztudottan katolikus párti lengyel nép körében. Igen valószínű, hogy hitért és vallásos meggyőződéséért kellett elhagyni hazáját. Ez az emigráció azonban végül Isten műve építésének igen nagy áldására szolgált. Mancskovics szerint Semtén igen jó jól kamatoztatta a hazájában szerzett szakmai tudását, és a magyar nyelvismeretében is komoly jártasságra tett szert. Néhány esztendővel később már dekrekő munkálkodott, majd kalandos úton Károlyék hívására került Vizsgolyba. A nyomtatás kezdete. Az említett udvarház épületében 1589. február 18-án kezdődhetett el az érdemi munka, amely Isten kegyelme révén serényen és zavartalanul folyt, mint egy másfél esztendőn keresztül 1590. július 20-áig. Bőven akadt feladatok a nyomdászoknak, hiszen a számok, illetve adatok ismeretében Vizsgánál is állíthatjuk, hogy Mancskovics és munkatársai a másfél esztendő alatt európai szinten is nagy teljesítményt vitték véghez. A vizsgai Biblia terjedelme 2412 oldal, a ma használt általánosan használt Bibliánk 1201 oldal, pont a fele. A betűk száma oldalanként 1850, tehát összesen körülbelül 4,5 millió betűt kellett a nyomdászoknak a szedőfába elhelyezni, illetve 4 szedőnek naponta 10 000 betűt a mintegy 450 munkanap alatt. Becslések szerint a vizsgai Bibliából 800 példány jelent meg, de a pontos számot nem tudjuk. Nyomdai kötészet. A nyomtatás mellett nem kis feladatot jelentett a kötés kivitelezése. A vizsgai kapacitás nem bizonyult elegendőnek, Károly ezért a kassai Erdner Mihály könyvkötő segítségét is igénybe vette, aki örömmel tett eleget a komoly kihívást jelentő megbízásnak. A viszonylag kis példányszám és a fáradtságos munka, valamint a papír és festék magas ára miatt a vizsgai Biblia nem volt olcsó. A technika fejlődésével azonban idővel mégis mind több emberhez juthatott el írott formában Isten üzenete. Nem csak azt akarja Isten, hogy a papok olvassák a Szentírást és a község azoknak a szájukból hallja, hanem azt is akarja, hogy az Ó és Új Testamentum könyvei minden nemzetségnek nyelvén legyenek és azokat olvassák. Hányják, vessék mindenek, szegénynek, gazdagok, kicsinyek, nagyok, férfiak és asszonyok. Mert az Isten egyaránt minden rendbéli embereket akar üdvözíteni. Azért nem csak a templomban hallgassátok azt, amit mondunk, hanem mikor otthon vagytok, a Szentírást is olvassátok. Károlyi kéziratos fordításának részlete Károlyi Lásmeri Múzeumon Römsről. Károlyinak már nem sok idő adatott arra, hogy olvassa, illetve hirdesse Isten üzenetét, a kiadás követő évben elhunyt, fohásza, ami szerint csak az Isten addig éltessen, míg a Bibliát kibocsáthassam, kész vagyok meghalni és Krisztushoz költözni, meghallgatásra talált Istennél. A nagy magyar Biblia fordító prédikátor betöltötte küldetését, és csendesen elolult Krisztusban. Sírhelye hollétéről máig megosztanak a vélemények, és feltételezések szerint talán a Gönczi templom kőpadlója alatt, vagy a templom mellett van. Mancskovics nyomdász néhány esztendővel később, 96 körül hunyt el, és ezzel a híressé vált vizsgai nyomda sorsa is megpecsételődött. Károly tisztában volt az elkészült műhibáival, erről ő maga következőképpen írt a Biblia előjáró beszédében. Bizonnyal tudom, és semmit sem kételkedem, hogy ezen mi munkánknak, minek utána emberek közé az kimegyen, sok irigye és sok rágalmazója részen. Mert miképpen a testet követi az árnyék, azonképpen a virtus, azaz a jóságos cselekedeteket követi az irigység. És akik a rágalmazásra születtek, mivel hogy a más ember munkájához vagy cselekedeteihez hasonlót nem cselekedhetnek, ha különben annak nem árthatnak, rágalmazzák azt. Mindazáltal senkinek sem irigységével, sem rágalmazásával nem gondolok, mert az Isten és az én jó lelkiismeretem nekem bizonyságom, hogy nem egyebet, hanem a nagy Isten tisztességére és az ő házának épülésére tettem, amit tettem. Hadd legyen ez a zárszól. Köszönöm szépen a figyelmet. Az ökumenikus kórus Valaki értem imádkozott című művet adja elő, Szerző Tóka Szabolcs, Reményi Sándor verse és Összépes Lendivár jelentetlenül.
Köszönjük szépen! Azt gondolom, hogy sokan átéltük ezt megtérésünk után, hogy megtudtuk, hogy kik imádkoztak értünk. Gratulálunk Tóka Szabolcsnak ezért a gyönyörű szerzeményért, és büszkék vagyunk, hogy ez az első szerzővel együtt bemutatott előadás ennek a műnek, úgyhogy mondhatjuk ős bemutatónak. Isten áldjon meg Szabolcs további ilyen sok ihletet művel. Hallgassunk meg még egy kórus számot, Beethoventől, az Úr az én énekem címmel. Köszönjük a kórus szolgálatát, és még sok-sok ilyen csodálatos ökumenikus szolgálatot kívánunk nektek. És röviden hirdetéseket mondanék. Először is Isten népe, a jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követője ebben mindenkor. Holnapi alkalmainkból röviden, itt a Budai úti templomunkban úrvacsorás Isten tiszteletet tartunk örökkévalóság vasárnapi alkalmából. Vasárnap délután azonban ökumenikus megemlékezések is lesznek, délután 3-kor a kisfaludi temetőben lesz ökumenikus megemlékezés, majd délután 4 órától a Béla úti köztemető felújított ravatalozójánál lesz ökumenikus megemlékezés, 5 órától pedig itt a Budai úti református templom altemplomában lesz emlékezők Isten tisztelettel, szeretettel várjuk Isten népét ezekre az alkalmakra is. Megjelent a Békesség újság új reformációi száma, a kijáratoknál ingyenesen átvehetők, ajánljuk mindenkinek szeretettel, és mindenkit hívok további együttlétre az előterünkbe, ami elég tágas ahhoz, hogy minden jelenlévőt szeretettel hívjunk szeretett vendégségre. Legyünk együtt, és találkozzunk, beszélgessünk egymással. Most pedig az áldás következik.
Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen. Most fönnállva maradunk, és a himnuszt énekeljük el, nemzeti ünnepünkre is emlékezve még közösen.
Szeretettel várunk mindenkit a gyermekközben. További szép napot!